Szeretettel én köszöntelek én is titeket, és köszönöm, hogy eljöttetek. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, jöttünk. Vágyjuk a Te szavadat, a Te igazságodat. Légy jelen ma közöttünk. Taníts minket. Segíts, hogy megérezzünk Téged. Többet kérünk belőled, és kevesebbet önmagunkból. Áld meg a mi együttlétünket. Áld meg a mi gondolatainkat. Munkálkodj bennünk. Kérünk, hogy hallgassál meg. Amen. Nekem rokonom Murphy. Biztos vagyok benne. Felkészültem mára, kinyomtattam, bejegyzeteltem, pótoltam, módosítottam, és az ülésre letettem, és útközben a mellettem elhaladó kocsiknak időnként mondtam a következő gondolatot. Ők néztek, mutattam, hogy telefonálok, semmi gond. Hát ott maradt az ülésen, de milyen jó, megvan a pótvázva. De hát ez már lassan megszokottá válik, ma múltkor is valaki úgy hozta el utánam az előadást. Úgyhogy még mindig jól vagyok, mert vagyok valamiért. Valami van a kezemben. Azt hiszem, hogy elég eredeti a téma, legalábbis én úgy gondolom, főleg azért, mert még nekem is ez egy állandó kérdés, állandó forgatag, kiforratlanság az önvédelem témája. Valaki kérdezte a munkahelyemen, hogy miről tartok ma előadást, akkor látták, hogy kicsengetéskor én már kabátba rohantam ki az iskolából, és akkor mondtam, hogy önvédelem, akkor azt kérdezték tőlem, hogy és melyik? Mondtam nekik, hogy fekete öves vagyok, de ehhez a nadrághoz nem kell. Igen, önvédelemről nem szoktunk beszélni, amikor a lelkünkről van szó. Nem szoktunk önvédelemről beszélni, amikor arról van szó, hogy az én egészségem. Vagy ha beszélünk is róla, elég futólagosan, átmenőleg. Valamikor én itt talán 3 éve tartottam előadást a határokról. Tulajdonképpen hasonló, amiről ma beszélnék, talán egy kicsit más színezetben, és 3 év tapasztalataival úgy a szakmámban, mint a saját életemben. És ma rajzolni fogok nektek, mert azért szerintem Picasso is ősebb lehetett.
Ezek működnek, ugye? Igen. De te is rajzolhatsz, amikor rajzoltál az írásban. Talán ezt a táblát elég hoznám, hogy mindenki a képítés vagyok. Jó, mindenki látja itt? Nagyjából.
A iskolában is szoktam tartani erről előadást, amit most mutatnék, 2 szélsőséges példa az önvédelemről.
De ahhoz, hogy megértsük,
nem elég vastag a toll. Látható így is a vonal hátulról?
Ha rajzolok egy házat nektek, ajtaja tárva nyitva, valahogy az ablakai is tárva nyitva, valami ilyesminek kéne kinézni.
Rajszakos, ki van itt közöttünk? Ne szóljon! Háttal is lehet hallgatni az előadást.
Hogy mondjam azt, hogy körbe kerítés valamikor volt. Az is lehet, hogy soha nem volt, csak időnként gondolták a ház tulajdonosa, és húztak egy kerítést, aztán időnként abba hagyta. Látszólag megoldható lenne a kaputról, hogy mondjam azt, hogy az is tárva nyitva.
Nagyjából értitek, ugye? Ez az a ház, ahova bejöhet bárki, mert a kapu, az ajtó, az ablak minden nyitva. Ez az a ház, ahova bejöhet jó és bejöhet a rossz. Egyformán. Nem sok különbség van. Ez az a ház, ahova átjöhet a szomszéd kutyája, ide piszkíthat és visszamehet a saját területére. Ez az a ház, ahova mindenki lerakhatja a szemetét, hisz nyitva van. Ez az a ház, amelynek a tulajdonosa azt mondaná, hogy engem mindenki kihasznál. Már nem bírom tovább. Elegem van. Miért nem kérdezi meg valaki azt, hogy nekem mire van szükségem? Nem bírok már többet adni. Sokan jönnek hozzám ilyen házzal. Ez az a ház, ahol szabad és egyenlő bejárása és kijárása van mindennek. Be lehet jönni és ki lehet vinni. Nagyon sokszor tapasztalom pácienseim között, hogy elhoznak szülők hozzám tinédzser gyereküket. Elég erős problémákkal. Van, amikor egészen skizoid személyiségek. Ezt úgy képzeljétek el, igyekszem általában nem használni szakszavakat. Úgy mondanám, hogy olyan, aki szinte nincs kontaktusba a körülötte levő világgal, szinte, mintha nem is akarna emberi kapcsolatokat kiépíteni, mint aki nem érzékeli, hogy mi történik körülötte, általában érzéketlen. És amikor beszélünk neki az érzésekről, akkor az üres arcáról, üres tekintettel néz, és azt mondja, hogy há? Miről is van szó? És van egy korosztály, akinél már rendszeresen megkérdezem, hogy és otthon? A fürdőszobát zárják? A vécén van zár? Ne? Mire? Talán sokaknak közületek is furcsa ez a gondolatmenet. És a tapasztalatom az, hogy nem csak az, hogy se a fürdőszoba, se a WC, se a hálószoba nem zárható, azaz tárva nyitva, hanem a szülők akár 12-13 éves gyerekükkel is együtt fürdenek. Ha neked furcsa, hogy mondjam azt, hogy azon kevesek közé tartozol, akinek ez furcsa. És eljön hozzám a szülő, hogy nem érti, hogy mi történt a gyerekkel, csak egy idő után bezárkózott, és nincsen kontaktus senkivel. És kiderül az, hogy a gyereket bántalmazták szexuálisan. Nem egyről beszélek, és nem kettőről, hanem lassan már sablonszerű esetről. Miért? Mert soha nem tanulta meg azt, hogy vannak területek az életemben, amelyeket be kéne zárni. Miért? Azért, mert a szülők úgy gondolták, hogy minden szabad, minden jöhet, áramolhat szabadon be és ki. Nem akarok végig menni az, hogy vajon miért alakult ez ki. Ez csak egy szélsőséges példa volt, sajnos elég gyakori szélsőséges példa. De akár mondhatnék egy olyat is, amikor azt mondom, hogy a lelkész idegösszeroppanás szélén áll, a kimerültségtől, és vehettek ide akármilyen felekezetet, teljesen mindegy. Jöhet egy katolikus, jöhet református, jöhet baptista, akármilyen szabad keresztény, a lelkész, a gyülekezet vezetője. És eljön hozzám, és teljesen kiégett, és már nem alszik, és teljesen kimerült, és egyre több feszültségi tünetei vannak, pánikrohama van, ami, ha valakinek volt pánikrohama, az tudja, akinek még nem volt, az nem tudja, hogy az szinte a halál érzése. A pánikrohamnak az érzését ahhoz tudnám hasonlítani, amihez a legtöbben hasonlítják, olyan, mintha szívinfarktus kaptam volna, és most fogok meghalni. kiváltók, az, hogy ő megtanulta, hogy a gyülekezetben mindenkinek vannak elvárásai, mindenkinek az elvárásait teljesíteni kell, hozzá bármikor jöhetnek a gyülekezetbe, őt bármikor fel lehet hívni, neki nincs szabad napja, neki nincs ünnepnapja, neki nincs családja, mert a család másodlagos, mert első az Isten és a szolgálat. És úgy gondolja, hogy abban a pillanatban, ha ő valakinek azt mondja, hogy tudod mit, most egy órára becsukom az ajtóm, talán azért, mert Szentestét ünneplünk. Talán azért, mert a kisfiam születésnapját ünnepeljük. Talán most elmennék a feleségemmel házasság évfordulót ünnepelni. A válasz, amikor megkérdezem, hogy mi lenne akkor, ha ezt megtenni, akkor fel fognak háborodni, akkor nem fognak szeretni, akkor nem fognak elfogadni. Általában erre a házra az a jellemző, hogy van fölötte egy hatalmas felirat. Írni is tudom. A felirat így szól, csak szeress. Bármit vihetsz, bármit mondhatsz, bármit megkaphatsz, mindent megengedek, mindent lenyelek, mindent elnézek, csak kérlek, szeress. Önismereti sorozaton vagyunk. Talán kezd összeállni a kép, ugye? Múlt alkalommal beszéltem azokról a szükségleteinkről, vágyainkról, amelyek soha nem teljesednek be, amelyek űrként tátonganak bennünk. Ha fel nem dolgozott traumáink, élményeink vannak a múltból, akkor elkezdjük az életünket úgy élni, hogy minket letarolhatnak, átgázolhatnak, mert örök kiáltásként él az életünkben a mondat, csak szeress. Csapda. Azt mondtam, szélsőséges példákat hozok. Ez volt az első szélsőséges példa. Van egy másik. Hoztam ilyet is, és jó vastag könyvet. Azt is kint hagytam a kocsiban. Pedig olyan büszke voltam, még Kecskeméten is megnéztem, hogy itt van, ma olyan összeszedett leszek. Nem baj. Az én erőm erőtlenség által megy végbe. Ez biztos, hogy rólam szól. Erre szokta az Isten szerintem azt mondja, hogy Emőke, ha én valamit elérek, az biztos, hogy nem a te bölcsességed, mert a te hülyeséged által vagyok képes mindezt elvégezni. De hogyha volt ez a szélsőséges, nyitott ház, akkor van egy másik ház. Igen, kezditek kitalálni. És az ő ablakán duplarács van. Az ajtaján az, ami keresztpántos. Ismeritek azt a keresztpántos vasat? És van rajta két lapat, mert biztos, ami biztos, de a keresztpánton dupla lapat van. A házak körül pedig, mint Franciaországban. Kőpad. Az egész jó, nem? Majdnem térve, azért remélem, hogy gyönyörködtök benne. És a kapun, a kinti vaskapun szintén három lapat. Tanítványaim azt mondták, és az udvarban buldog? Mire a válasz az volt, hogy nem, pitbull. Ő az, aki nem enged be se jót, se rosszat. Se ki, se be. Megközelíthetetlen, elérhetetlen, nem tudsz róla semmit. És ő nem is akarja, hogy tudja róla bármit. A tragédiája az, hogy bár az előzőnek valószínű, hogy rengeteg barátja van, hisz hozzá bármikor lehet menni, amikor kifogytál a cukorból, hozzá bármikor át lehet futni, hogyha éppen biciklipumpára van szükséged, És hogyha elfelejted visszavinni, csak egy év múlva viszed vissza, vagy akkor se, ő akkor se fog megharagudni, hanem a második bicikli pumpáját is odaadja neked. Neki sok barátja van. Mindaddig, amíg nem mond nemet. Neki senkije nincsen. Ha van is, állandóan azt kérdezi, miért kell magányosnak lennem? Nem érti azt, hogy miért van az, hogy mindenkit távol érez magától. Nem érti azt, hogy miért van az, hogy senki nem közeledhet. Miért van az, hogy senkivel nem tudok bensőséges kapcsolatot kialakítani? Örök dilemmája az intimitás, a bensőséges kapcsolat, a közelség. Rettek tőle. Ezért vannak rácsok az ablakon, keresztpánt az ajtón, és ezer lakat a kapun. Ezért van kőfal a háza körül. Nem csak a rosszat távol tartja kin, hanem a jót is. De ugyanúgy, ahogy az előző szélsőséges példa se vette észre a saját hibáját, ő sem veszi észre. És az előzőnek az volt fölírva, hogy csak szeres, akkor ő neki a háza felé az, fölé az van írva, csak ne bánts. Kettő között mi a különbség? Az egyik fél, és a másik is fél. Az egyik attól fél, hogy nem kap jót, a másik attól fél, hogy rosszat kap. Egész életüket a félelem vezérli. És tudjátok mit? Szerintem leszek olyan merész. Az átlag ember legalább 90%-a vagy ide, vagy oda tartozik. Nehogy azt higgyétek, hogy én nem küzdök ugyanezekkel. Mindannyian sebzettek vagyunk. Mindannyiannak vannak múltbeli tapasztalataik. Mindannyian tudjuk, milyen az, amikor fáj. És ki az a bolond, aki kér még belőle? És mindannyian tudjuk, hogy milyen az, amikor epekedünk, és nem kapjuk meg. Tudjuk, hogy mi az, amikor vágyok egy érintésre, és nem kapjuk meg. Amikor egy 13 éve elvált férfi páciensem azt mondja, közel az 50-hez, Emőke, én nem arra vágyok, hogy szeretkezzünk. Arra várok, hogy egyszer, reggel, mikor iszom a kávémat, kinyúlna és megérinteni a vállamat. Több lenne benne. A szeretetre vágyunk. Lehet, hogy sok minden előszetévesztük, de a szeretetre vágyunk. És félünk a fájdalmaktól. És igazából ez az alapja annak, amit szeretnék nektek ma mondani. Az önvédelem. A kerítéseink, a határaink az, amit én önvédelemnek hívok. Ha az önvédelmed túl erős, nem vagy képes befogadni az áldást. Nem vagy képes közel kerülni senkihez. Ha az önvédelmed, a kerítésed túl gyenge, akkor mindennel összetéveszted az áldást és a szeretetet. És mindent befogadsz, ami káros is, és ami jó is. Vegyesen, megkülönböztetés nélkül. És nagy a valószínűség, hogy önmagadból csinálsz áldozatot. Ha tudom, hogy mi az, ami az enyém, mi az, ami hozzám tartozik, és mi az, ami nem az enyém, és nem hozzám tartozik, akkor ez igazából szabadságot ad. Amerikában az a szokás, hogy ott nem húznak kerítéseket. Franciaországban ez a szokás, És hogyha franciákkal találkoztatok, vagy éltetek franciák közt, jellemző is ez a mentalitás az egész népükre. Ők voltak azok, amikor kint éltem Franciaországban. Ha sírva és zokogva próbáltam kiönteni a szívemet nekik, megállítottak és azt mondták, nem jól mondtad nyelvtanilag. Oké. Hát akkor nem menjünk mélyebbre, mert nem jól mondtam nyelvtanilag. És hogy néznek ki a házaik? Kőkerítés. Kimész Amerikába. Sehol egy kerítés. Elkezded vágni a füvet, és azon gondolkozol. Melyik az 5 cent is, melyik a 3, mert az egyiket én vágtam, a másikat ő. Hol lehet itt a határ? Jellemző rájuk? Persze. Annak idején, mikor hazajöttem először Amerikából, 88-ba, sétáltam a hugommal végig a Váci utcán. Hát jó, hogy kint éltünk már akkor egy ideje Amerikában, de hát mégiscsak magyarok voltunk, szép csendben beszélgetünk, sétálunk a Váci utcán. És egyszer csak hatalmas sikítás és üvöltés egyik oldalról és a másik oldalról. Körülbelül olyan fél kilométeres távolságban két ember elkezdett sikítani és üvölteni. Aztán látjuk, hogy egymás fele rohannak kitárt karok a Hi, how are you? Ugye? Tehát ők azok, akik fél kilométerrel is üvöltve egymás karjaiba rohannak. És kit érdekel, hogy az egész Váci utca hallotta? Nálunk nincsenek kerítések. Egy ideje figyelem, különösen vidéken, itt mondjuk Pesten nehezebb kerítéseket néz, itt parkolókat szoktam keresni, de vidéken eléggé figyelem a kerítéseket. Jellemző. Jellemző. Játszatok a gondolattal, és időnként kertesházas vidéken, kertes környéken nézzétek meg a kerítéseket. Egyik másik olyan mutatós, de senkit nem tart távol, csak úgy néz ki, mintha távolságtartó lenne. A kérdés az, képes vagy-e beengedni a jót és kint tartani azt, ami káros és rossz. Hagy fussak végig néhány dolgon, de előtte felolvasnék egy igét, Példabeszédek 12. fejezet, 14. verse. Amit mond az ember, annak a gyümölcséből lakik jól. És amit tesz az ember, azt fizetik neki vissza. Az egyik fő alapszabálya a határoknak, az önvédelmemnek, amit vetsz, azt aratsz. Általában azok az emberek, akik tisztelik mások kerítéseit, azok önmagukban is egészséges határokat tartanak. Hirtelen eszembe jutott, hogy elkezdtem az Amerikát, de nem fejeztem be. És édesapám múltkor rám szólt, hogy volt egy történet, aminek nem hallott a végét, és azóta is ezzel kíváncsi, hogy mi lett a vége, úgyhogy most meg kell csinálni, mert ma éjjel nem fog aludni, és én rajtam ne száradjon, értitek? Határok. Biztos, ami biztos. Tehát Amerikában, ahol nincsenek kerítések, egy volt évfolyam társa, amiknál voltam, akkor volt két gyerekük, körülbelül 3 és 5 éves kisfiú, és a házuk egy utca sarkon volt, két forgalmas utca a sarkán. Sarokház, két oldalról elég nagy forgalom, de azért mégiscsak kertes ház. Ezt úgy képzeljétek el, hogy fű a járdáig, utána járda és autóút, tehát rendesen út. És nézem, ahogy a gyerekek dobálják a labdát, futkosnak ide-oda, időnként biciklivel, néha annélkül, én már nem is tudom, hogy pólózni akartak, vagy mit akartak ott a kis motorkáikon, meg bicikliükön utánozni. A lényeg az, hogy számomra rettenetes volt nézni, ahogy a gyerek elfut a fő szegélyéig, és ott hirtelen megáll. És én mindig azt hittem, hogy most fog tovább futni. De mindig megállt a szegénynél. A fő szegénynél, közvetlen a járd előtt, mindig megállt. Most én ehhez nem voltam hozzászokva, megkérdeztem a barátnőmet, te nem izgulsz? Hanem egyszer a gyerek kifut a labda után. Azt mondja, tudják, hogy meddig szabad. És amikor erről gondolkodtam, hogy biztonságot ad a határ, ez jutott eszembe. Neked is és másoknak is biztonságot ad az, ha vannak határaid. Ha tudod, hogy meddig mehetsz el. Ha tudod, hogy a másik ott határt fog húzni, és azt fogja mondani, hogy állj. Azoknál a gyerekeknél mondtam már nektek, hogy nem vagyok gyerekpszichológus, és nem is szívesen foglalkozok kisebb gyerekekkel, mert nem érzem magamat képzettnek ebbe. Hát én általában inkább felnőttekkel, néha családdal foglalkozok. De azért mindig föl szoktam ajánlani, hogyha már egyszer megkeresnek, hogy egy alkalommal eljöhetnek, és elbeszélgetek velük, és általában ilyenkor azért kiderül, hogy családi problémáról van szó, és a gyerek csak kivetíti a problémát, úgy mondjuk, hogy a tünet hordozója a családi, vagy a házaspárnak, a konfliktusának. Nagyon sokat kapok olyan gyerekeket, akik szoronganak, nem tudnak aludni, harcolnak a szülőkkel, vitatkozósak, ugyanakkor semmiben nem tudnak dönteni. Ilyen örök harcosok, amikor olyan érzésük van a szülőknek, hogy nem tudom, mindenért veszekszünk a gyerekkel, de közben ő se maga se tudja eldönteni, hogy mit akar. És akkor meg szoktam kérdezni, mikor fekszik le a gyerek? Amikor álmos. Jó. És mit néz a tévében? Hát mikor ezt, mikor azt, és mennyit? Hát mikor, hogy? Számítógép? Az is van neki. Hány van a házban? Hát 3. Neki, a testvérének, meg az apjuknak. A gyerek 9 éves. És akkor ránézek a kisfiúra, mondom, és neked, nálatok a házban hány tévé van? Abból is 3. Közben szól az anyuka, nem, 4, ma a konyhában is van egy. Azt mondom, hogy rendben. Ha ők így gondolják, oké. Megkérdezem, és a gyereknek milyen felelőssége van? Anyuka ránéz, gondolkozik, összenéz a kisfiával, mind a kettő megvonja a vállát, és azt mondja az anyuka, hogy ja, ki szokta takarítani a szobáját, és beágyaz. Ennyi? Kész? Erre szoktam azt mondani, hogy azok a gyerekek, ahol a szülők nem tanították meg, hogy ez szabad, ezt nem szabad, itt átmehetsz, ott nem mehetsz át, eddig tartasz, ott én kezdődik, az a tesódé, és ez a tied, azok előbb-utóbb olyan bizonytalanságban vannak, hogy küzdenek, veszekszenek a szüleikkel azért, és a testvéreikkel, és a tanáraik, hogy valaki legyen szíves határt húzni nekik. Bizonytalanságban tart minket az, hogy nem tudjuk, hogy meddig tartunk. És tudjátok, hogy a bizonytalanság az egyik legnehezebben elviselhető tényező, mert ezt én már mondtam nektek. Minden tekintetben. És amúgy pedig, hagyd mondjam, a kapcsolatok szempontjából az az ember, aki kiszámíthatatlan, és aki engem bizonytalanságba tart, attól én távol tartom magam. Valamilyen szinten taszít. Mert soha nem tudom, hogy mire számít, csak igenre vagy nemre, szeretetre vagy támadásra. Általában tényleg az a jellemző rám, hogy nagyon szeretem a pácienseimet. Mindegyikben van valami csodálivaló. Mindegyiknél van valami, amiben rá tudok gyönyörködni. Akár hiszitek, akár nem, a küzdelmeikben lehet gyönyörködni. Az a rengeteg bölcsesség, az a rengeteg vágyakozás, az a rengeteg kísérlet és fel nem adás. De időnként kapok valakit, aki kizökkent. Körülbelül 6 évvel ezelőtt jött hozzám, 5 évvel ezelőtt egy 16-17 éves lány. Anyukája hozta el hozzám, pánikrohama van. Hát megnéztem a kislányt, eleve magasabb volt, mint én, ez már zavart, hogy 16 évesen magasabb. A ruha az éppen aznapi divatot követte, hosszú szőke haja, nagyon szép, gyönyörű lány volt. Leült velem szembe, megkérdeztem, mi a baja, és azt mondta, hogy pánikrohamom van, nem bírom, egyszerűen nem bírom ezt az életet, pánikrohamom van. Pánikrohamom van, gondoltam, és mondom, mi az a pánikroham, mert ugye azért nem hiszük el, amit mondanak, hát le kell ellenőzni, most tényleg pánikroham, vagy nem. Hajszál pontosan elmondta, hogy mi a pánikroham. És mondom, honnan tudod, hogy ez a pánikroham? Voltál már pszichológusnál? Nem, de utána olvastam. Jól mondom, oké. Hát kiderült, hogy ő megtanulta, hogy minek kéne, mit kéne produkálni, mint pánikrohamot. Az az igazság, hogy egy óra elteltével, az óra végére, negyed órán belül tudtam, hogy ez az az ember, akit én itt többet nem akarok látni. Ezen csak azért, mert a látványától, a hangjától, ahogy beszélt hozzám, és ahogy elmondta, hogy ő mit tanult meg, hogy hogyan kéne most betegnek lennie, irritált. És úgy voltam vele, hogy ezt én nem vállalom fel. Különben is kiskorú, menjen gyerekpszichológushoz. Kegyetlen voltam vele. És képzeljétek el, mit csinált? Visszajött. Gondoltam, egy nem volt elég, hát megkapod a másodikat. Hogy mondjam azt, hogy amikor 16 évessel beszélek, nem beszélhetek szaknyelven. Beszélek az édesapjáról, hát fiktív nevet szeretnék kitalálni, azért, hogy csak hogy mondjam azt, hogy mindig vigyázok arra, hogy akiről beszélek, ne legyen felismerhető. Valamit mindig módosítok az adataiban. Hívjuk az apját Pistának, és azt mondja, hogy a Pista az idegeimre megy. Igen, és miért megy az édesapád az idegeire? Hát azért, mert a Pista, és körülbelül ilyen stílusban beszél velem, és megkérdezem, hogy mikor köszöntél meg neki utoljára valamit? Hát csak nem gondolja, emlőkem én, hogy én megköszönök neki valamit is. Hú, mondom. Ha miért? Mit ártott neked? Semmit. Annak a bunkónak nem köszönök meg semmit. Most mivel beszéltem az édesanyjával, tudom, hogy az a bunkó egy nagyon rendes ember. Idővel kiderült, hogy ennek a kislánynak a szülei mindent megadtak. Volt nővére, de a nővérét már teljesen elfelejtették. Sőt, a nővérének a gyerekét is teljesen elfelejtették. De ő mindent megkapott az élettől. Ha ő azt mondta, hogy ezt kérem, azt kapta. Ha ő azt mondta, hogy azt kérem, akkor azt kapta. Ha ide akarok menni, akkor oda ment, és ha oda, akkor oda. Mindent szabadott. Időnként a szülők nem bírták tovább, és megpróbáltak határt húzni, de az csak, emlékeztek? Átmeneti határ volt, csak egy oldalt, nem végig, csak egy oldalt. Egyszer körülbelül negyedik alkalommal rám nézett ez a fiatal lány, és megkérdezte, sem mökeréni szerint szemét vagyok? Mit várt a pszichológustól? Nem, ez pszichológiailag magyarázható tény. Hát én még akkor is úgy gondoltam, hogy jobb lenne, ha nem jönne vissza. Ránéztem, és azt mondtam, hogy nem is kicsit. Aztán eljött az idő, amikor rájöttem, hogy ha ő ennyi szídás, ennyi keménység után, ami nem jellemző rám, rendszeresen visszajön, akkor az valamit jelent. Tudjátok, mit jelentett? Könyörgött a biztonságért. Hogy valaki mondja meg neki, hogy mit szabad, és mit nem. Nem ő volt a szemét. Én voltam a tudatlan. Én nem értettem meg azt, hogy ő a saját korába könyörög, sikítozik azért, hogy egy bonyolult világban valaki mutassa meg neki, hogy meddig. A mai napig 2-3 havonta megkeres. Elég egyedi az illető. Már 20-on túl van. kitanult egy szakmát, továbbra is gyönyörű, egyre értelmesebb, egyre józanabbul gondolkozik az emberi kapcsolatokról. Ha megkeres, akkor már csak azért keres meg, jön az SMS, és amikor meglát engem, mindig megkíváncsi, hogy vajon ma milyen ruhába jön. Mindig sikerül meglepnie, mindig átöle, és azt mondja, Emőke néni, úgy tetszett hiányozni. Én pedig állok, és alig várom már, hogy elengedjem, mert ilyen sokáig engem nem szoktak szorongatni. Tudjátok miért? Mert megmutattam neki azt, hogy mettől meddig. Nem azért szeretett meg, mert elárasztottam szeretettel, hanem azért, mert mellettem kezdte magát biztonságban érezni. Egyszerűen azért. A legelső pácienseim közé tartozott Amerikában 36 éves férfi. És ült a fotelban, és egyszer csak elkezdett zokogni. Mindig mondtam neki, hogy ő dühös. Ő mindig mondta, hogy ő egyáltalán nem dühös. Higgyük el, hogy ő nem dühös. Mondtam neki, oké, elhiszem, csak nem értem, hogy miért üvöltesz. És miután ő megmagyarázta nekem, hogy nem dühös, és én elhittem neki, hogy ő nem dühös, csak én nem értem meg az üvöltését, elhallgatott, és egyszer csak rám nézett, és azt mondta, Emőke, az én apám egy hallgatag ember volt. És a mai napig bűntudatom van amiatt, hogy 17 évesen emlékszem, hogy nap mint nap mindenhova követtem az udvarba, a garázsba, a házba, és mondtam neki minden gonoszságot, amit el lehet képzelni. Most figyeljetek! És arra vártam, hogy bárcsak az apám megfordulna, és tisztelném magát annyira, hogy jól szájon vág. Mert akkor éreztem volna, hogy szeret, és felnézhetek rá. Wow. Ezt a pszichológusok nem tudják ilyen jól megfogalmazni. Ezt csak azt tudja megfogalmazni ilyen jól, akinek fáj. Arra vártam, hogy az apám megvédené magát, hogy biztonságba lehessek. Hogy tudjam, hogy tiszteli önmagát, és felnézhetek rá. Amikor kerítéseket húzunk, akkor kerülünk igazán biztonságba. Onnantól kezdve szabadságba vagyunk. Ha tisztában vagyok önmagammal, a felelősségeimmel, azzal, hogy mi van bent és mi van kint, akkor szabad ember vagyok. Mert én döntöm el, hogy mi jön be és mi jön ki, mi megy ki. Hadd rajzoljak fel egy jó házat. A jó ház van ablaka, van ajtaja, ablakok csukhatók és nyithatók. Az ajtó csukható és nyitható. Van kerítés, és van rajta kapu, ami megint zárható és nyitható. Jaj, értitek, ugye ez nem kőkerítés. Bizonyos mértékben be lehet tekinteni, és ki lehet látni. De nem minden jöhet be. Ha az én gyerekeim kimennek az udvarra játszani, akik talán ma vannak itt először, hogy tudják meg, hogy 5 gyerekem van, és a legidősebb lányom 15 éves lesz, 14 és fél. Hú, ezt majdnem elrontottam, mert ezzel illettem volna öregebb. És a legkisebb 5 éves, ő a Kende, 3 lány és 2 fiú. Ha ők kimennek az udvarra, akkor a kapu csukva van. Nem kilincse, zárva, kulcsra. Azért, mert akkor tudom, hogy minden rendben. Én tudom, hogy mi van ideben. Tudom, hogy ott van a kutya, tudom, hogy ott vannak a fák, a fű, a virág, az eldobott bicikli, a játékok, a soha meg nem alakult homokozó, a gumikerék. Én pontosan tudom, hogy hol mi van. Tudom, hogy mi van a határaimon belül. És ezért biztonságban érzem a gyerekeimet oda bent. Mi van a te határaidon belül? Mi van a ház fölé írva? Az első az volt, hogy csak szeress. A második, aki senkit nem engedett le, az volt, hogy ne bánts. Akkor mi lehet e mögé?
Szeress.
Így van. Szeress, de ne bánts. Ami annyit jelent, hogy nem minden áron. Nem minden áron. Nem minden áron kell a barátság. Nem minden áron kell a szeretet. Nem minden áron kell a kapcsolat. Nem bármi áron. Hagyj fussak végig néhány gondolaton. Ez az óra, az jól működik? Azért ide kitéve, hogy... Jól működik? Jól működik. Ez így sokkal jobb, mint ezt nézegetni. Ez mindig becsülök. Mi van a határaimon belül? Csak kuttában megyek. És inkább úgy mondanám, hogy minden, ami a határaidon belül van, azért te vagy felelős. Az érzelmek. Az, hogy mit érzel, és mit teszel az érzéseiddel. Akár ha önsajnálatról van szó, például. Vagy a haragról. Vagy a szeretetről. Te vagy felelős az érzelmeidért. Nem szoktam engedni a gyerekeimnek azt, hogy de igen, de Ágoston feldühített, és akkor most jogod van akármit cselekedni. Nem. Ő feldühített, de te mit csináltál az érzéseiddel? Azért te vagy felelős. Könnyű ráfogni a másikra. Futok a listámon. Te vagy felelős, és a te határaidon van belül van a meggyőződésed. A viszonyulásaid. Viszonyulásaid az emberekhez. A kapcsolataidhoz. Istenhez, az élethez. Ha te magadat úgy tekinted, mint egy örök áldozatot ebben az életben, hát meg kellett születnem, most már mit csináljak? És bocsánat, nagyon sokan így gondolkodnak. Ha már egyszer élek, akkor ki kell bírnom, nem? De azért sajnáljatok már. Hát te döntöttél így, hogy így akarsz élni. A te határaidon belül van a te viszonyulásaid és meggyőződéseid. És vissza lehet menni az előadásokba, és amik együtt töltött beszélgetésekre, amit itt az elmúlt alkalmakon felmerültek, azokra a kérdésekre. Milyen az Isten képed? Ha te nem vagy tisztában az Isten képeddel, csak tradíciókat követsz. Ha a meggyőződéseid csak hagyományok és tradíciók, akkor elképzelhető, hogy vak rabja leszel egy hagyománynak, anélkül, hogy tudnád, hogy mi az, amit hiszel, mi az, amit követsz. Önálló Isten hited van? Az Isten képed önálló?
Elmerted már vállalni Jézus érzelmeit? A haragos Istent, a haragos Jézusra néztél már? Vagy csak arra, aki számon kéri a bűnt, és utána megbocsát, vagy nem bocsát? És az ölelő Jézusra? Vagy gyógyítással érintő Jézusra? Vagy csak a büntető Jézust látod? Hogy nézed az emberi kapcsolatokat? Örökvesztes vagy, de soha nem fogod megkapni, amit szeretnél? Vagy mindegy, hogy ki mit gondol, te úgyis megszerzed, amit akarsz. Ilyen is van. Neked mindenki tartozik, vagy te tartozol mindenkinek? Ezer kérdés. Te vagy felelős azért, mert ez a te határaidon belül van, hogy mi a te meggyőződésed, és mi szerint élsz. És a viselkedés, amit vetsz, az taradsz. Az is oda benn van a kerítéseden belül. A te felelősséged, a viselkedésed. Mindaz, amit megélsz, amit cselekszel. Amikor valakit megóvunk a cselekedeteinek a következményétől, figyeljetek, ez túl szakmainak fog hangzani, de mindjárt lefordítom. Amikor valakit megóvunk a cselekedeteinek a következményeitől, tulajdonképpen felelőtlenségre tanítjuk. Egyszer jött hozzám egy édesanya, elhozta hozzám a 6. vagy 7. lehetett 12-13 éves fiát, és az anyuka reszketve mesélte, lehet, hogy már vannak, akik hallották ezt a történetet, reszketve mesélte, hogy a kisfia meg fog bukni. Hát ott kezdődött, hogy a fia nagyon beteg, nem tudták meg, hogy mi a baja, de nagyon-nagyon beteg. És hát ugye mindig azt mondom, hogy egyedül én nem vagyok kíváncsi a gyerekre, anyuka kéri, hogy akkor most ő jöjjön, mondom, jöjjön, azt hozhatja a gyereket, hozza. Szívesen megnézem, hogy hogy viselkedik az anya és a gyerek együtt nálam. Leült anyuka, a fia, hát kezdjük ott, hogy a kisfiú valahányszor látta, hogy ránézek, mindig elkezdett produkálni egy tünetet. Úgymond a rendelőbe, orvostól orvosig már megtanulta, hogy hogy néznek ki a betegek. A gond az volt, hogy nem jól keverte a tüneteket. Volt, amikor rángatózott, volt, amikor a szemét kiakasztotta és forgatta. Mikor éppen mi jutott eszébe? Én úgy csináltam, mintha nem látnám, nagyon sajnáltam. És kérdeztem az édesanyát, hogy mi történik. Mondom, az volt a gond, hogy hát amellett, hogy nagyon beteg a gyerek, azért az anyuka fél, hogy hát így meg fog bukni. Kezdtem rájönni, hogy az egész tanári kar egy nagyon, nagyon gonosz, bolond, tehetetlen tanári kar, az egész iskola rossz. Aztán megkérdeztem a gyereket, hogy van-e kedvenc tantárgyad? Ez volt a válasz körülbelül. Hát gondoltam, a kedvenc tantárgyat, mi az, amire nem kell készülni. Hát tudjátok, első diplomám énekzenetanár. Mondom, ének? Aztán rájöttem fiúnak ilyen kérdést fölteni. Bungó a tanár. Ja, jó, hát szegény. Nehéz lehet neked ennyire bungó a tanár, ének tanárod is. Mondom, rajz? Ott mi hülyeségeket csinálunk. Mondom, testnevelés? Unalmas. Mindig csak futni kell, meg edzeni, nem lehet játszani. Beszélgetek az anyukával, egyre tisztább lett a kép, a gyereknek semmi baja. Tudjátok, mi volt a baja? Annyi, hogy nem tanították meg azt, hogy felelősség. Rájöttem azon, hogy anyukának az egyik rokon, egyik testvére gyerekkorában megbukott, és ő végignézte azt a szenvedést a testvérének, meg a megaláztatást, ami utána a családba érte. Mit akar csinálni anyuka? Megóvta a gyereket. Teljesen véletlenül kiderült, hogy anyuka már kötelező olvasmányokat évek óta olvassa a gyerek helyettel. Ilyen anyukám nekem élem volt, én nem értem. Sőt, mi több, anyuka rendszeresen lediktálta neki a házi feladatot. kérdezte anyukát, mondja, nem fárasztó, kiárta az iskolát? Nyolc általános? Igen. Gimit? Hát megvan az érettségén. Mondom, és ki tanult maga el?
Hát hogy ki tanult?
Én. És minek tanulja meg még egyszer? Nem értette a kérdést. Következő alkalomra megkértem az anyukát, hogy egyedül jöjjön el. Anyuka eljött egyedül, és elmagyaráztam neki, hogy egyetlen egy gyógymód van a gyerekére. Nagyon hamar meg fog gyógyulni. Ha megtanítjuk neki azt, hogy a cselekedeteinek következménye van. Megmondom, egy kemény órámba tellett. Azt kértem az anyukától, hogy legközelebb, amikor eljön a fiával, mindenre csak bólogasson, és ne szálljon velem vitába. Csináljon úgy, mintha egyet értene. És ha rosszul lesz, utána nyugodtan szóljon. Eljött a kisfiú a szokásos tünetekkel, szemkiakasztás, remegés, és a többi. Hallgattam egy 10 perces bevezetőt, szintén anyukától, hogy milyen nehéz az élet, és hogy fog megbukni a gyerek. Ránéztem, és mondtam neki, tudja mit? Majd bukjon meg. A gyereknek beállt a remegése. És teljes nyugodtsággal, mintha számomra ez a legtermészetesebb dolog lenne, elkezdtem az anyukának magyarázni, mintha a fia ott se ülne. Mi lesz abból, ha megbukik? Most gondoljon bele. Igazából semmi. Egész nyáron tanulhat, hogy letegye a vizsgát, az igaz, egy kicsit nehéz lesz, de hát majd megpróbálja letenni a pótvizsgákat a nyár végén. Mondjuk rámegy a nyara, de hát legalább nem kellett izgulni, és nem alkozunk neki túl nagy stresszt ezzel, hogy bukjon meg. Majd biztos átmegy a pótvizsgán. Hát ha nem megy át a pótvizsgán, az egy kicsit nehéz lesz, mert akkor ráment a nyara, meg utána mondjuk, hát lehet, hogy egy 3 hónapig mindenki bolondnak fogja nézni. Az osztálytársak egy kicsit ki fogják közösíteni, mert ugye új osztályba kerül, meg mindenki meg fogja vetni, de ki fogja heverni. Karácsonyra már egészen jól lesz, meg fogja, talán be is fog illeszkedni. Mondjuk egy néhány évig hülyének fogják nézni, de nem baj. A lényeg az, hogy most meg fog gyógyulni. Egy lélegzettel, ahogy most nektek elmondtam az anyukának. Gyerek nézett rám, tünetmentes volt. És a végén azt mondta, hogy de én nem bukhatok meg. Ránéztem, és mondom, hát akkor kezdj el tanulni. Soha többet nem jöttek vissza. És nem tudom, hogy a gyerek megbukott, vagy pedig meggyógyult. Kicsit humorosnak hangzik a történet, és valahol tényleg az. De fájdalmas igazság. Mert megtanítjuk egymásnak, a gyerekeinknek, a barátainknak, hogy akármit tehetsz, nincs következménye a cselekedeteidnek. Megtanítja a barátnő a barátjának, hogy megcsalhatsz 6-szor is, 7-szerre is visszaengedlek. Nincs következménye, szabad, mert én csak arra vágyok, hogy szeress. Minden szabad. Cselekedeteinknek nincs következménye. Állítom nektek, hogy a Magyarországnak, a mai Magyarország tragédiája ez. Akármilyen téren nézem. Nincs következménye annak, amit mondok, amit teszek, amit döntök, vagy amit nem döntök. Tudjátok, hogy az alkoholizmusban, az alkoholista családoknál hogy kezdődik az alkoholizmus? Az első olyan este, amikor beszámíthatatlanná válik a férj, vagy a feleség, akármelyik lehet, a család szó nélkül van. Senki nem szól semmit. És másnap reggel, mivel a drága másnapos, nem megy be munkába. És mit csinál a házastárs? Feleség telefonál a főnökségre. Hát csak szeretnék szólni, hogy a szegény férjem nagyon beteg, és ma nem tud bemenni, de amint megerősödik, be fog menni, csak oda akartam szólni időbe. Nem vicc. Ez így van. Ez így van. Aki dolgozott alkoholistákkal, tudja, hogy ez így van. És amikor megkérdezik, hogy miért nem voltatok? Hát nem voltunk jól. A helyet. Hogy nem telefonálna be a munkahelyre. Hanem engedné, hogy másnap, amikor majd bemegy a munkába, akkor megkérdezik tőle, hogy hol voltál? És miért nem hívtál? Ahelyett, hogy engednék, hogy a szégyent ő vállalja föl, hogy ő habogjon. Nem, falazunk neki. A cselekedeteinknek következménye van. Te vagy felelős a viselkedésedért, nem más. Az, hogy te mivel, milyen szavakkal bántalmaztad a másikat, az a te döntésed. Azt te vállaltad fel. Nem más. Mellékesen megjegyzem, hogy amikor megtanítunk valakit arra, hogy a cselekedeteinek nincs következménye, valahol azt is megtanítjuk neki, hogy tehetetlen vagyok. Nincs hatalmam önmagam felett. Te vagy felelős a döntéseidért. Határokon belül van. Ez valahol ugyanaz, mint a viselkedés, ezt már úgy elmondtam nagyjából. Te vagy felelős az értékeidért. Tisztában vagy az értékeiddel? Ha úgy most azt mondanám, hogy csak magadnak, írd le 10 értékedet, hányig jutnál el? 2? 3? Lenne itt valaki, aki megütné az 5-öt? Hajrá! Éljenek az extrovertáltak! Pedig állítom, hogyha Isten téged egyedinek, külön új lenyomatával látott el, saját képmására teremtett, akkor több van, mint 10. Tavaly február óta próbálok szerezni valakit, aki begyepesítené az udvaromat. Végre eljött hozzám. Végülis egy év nem rossz. Végigment a kerten, és mondtam neki, hogy mivel az udvar tele van mindenféle magról nőtt szilvafával, ezért én nem kívánok 16 szilvafát az udvaromban, néhányat, ha kiszedne, hogy a gyerekek labdázni is tudjanak, mielőtt begyepesítjük. Mentünk végig a kerten, hát mutattam neki, ez is már félig kihalt, az nagyon beteg, ez gyümölcstelen. Sorba mutattam neki, hogy mit vegyen ki, mit hagyjon meg, mi az, amit csak megmetszésre kérek. És oda mentem egy fához a sok közül, számomra csak egy volt. Rám néz és azt mondja, biztos, hogy ezt ki akarod venni? Mondom neki, hát ott van még 4 szilvafa, így is marad. Azt mondja, nem a gyümölcsért. Akkor minek? Az árnyékáért. Nem vagyok tisztában az értékeimmel. Én azt hiszem, hogy csak egy kosár igazán finom, kukac nélküli szilva az igazi. Míg valaki felhívja rá figyelmemet, hogy nem. Az árnyéka is érték. Lehet, hogy nem most, amikor itt állunk, és szakad az eső, és mind a ketten kívánjuk, hogy ő bárcsak egy évvel, vagy ezelőtt, vagy máskor jött volna. Nem, most nem érték az árnyéka, mert nincs is mit árnyékolni. De majd nyáron, a kánikulában, amikor a kertnek ezen az oldalán sehol nem lesz árnyék, áldás lesz ez a szilvafa. Te tisztában vagy az értékeiddel? Az is a te felelősséged. Tisztában vagy-e a korlátaiddal, a kerítéseddel? Te tudod, hogy a fiad milyen? Tudod, hogy meddig tart? Tudod, hogy hol kezdődik a másik? Annak idején, mikor zenetanár voltam, volt egy gyakorlat, amit az alsósokkal végeztem, különösen az előkészítősök, első-másodikosokkal. Amerikában sok ilyen gyakorlatot, ott egy más oktatás, ott az ORF módszer megy, mindegy, nem megyek bele, szóljatok rá. Volt egy olyan játék, amit rendszeresen végeztem velük, hogy fölteszek különböző stílusú zenéket, különböző tempójú, érzést kiváltó zenéket, és arra mozogjanak. Hát gondolhatjátok, hogy van gyerek, aki ettől sírógörcsöt kapott, és volt gyerek, aki azt mondta, hogy aha! Éppen ezért kezdetén elmondtam, hogy mindannyiunk körül van egy gyönyörű, szép, színes buborék. Az véd minket. Ezt a buborékot mindenki érezheti, hogyha így kinyújtja a kezét, ameddig a kezem kinyúl, körbe, addig tart a buborékom. Ha valaki kipukkassza a másik buborékát, azt leültetem. Soha senki nem ukasztotta ki. Egyből megértették. Ez a határod, a te buborékod. Meddig tart? Akár fizikailag, akár lelkileg. Meddig engeded meg azt, hogy azon a címen, hogy felvilágosult légy, szétszedjék a hitedet? Meddig engeded meg, hogy azon a címen, hogy szabadon gondolkozó ember vagy, megvitassák az erkölcsi normáidat, amiket te állítottál föl, mert tudod, hogy ide tartozik. Mikor mondod azt, hogy állj, nekem nem kell megvédeni Krisztust, mert ő nem azért van, mert én megvédem, hanem azért, mert van. Vagy állandóan magyarázod a hitedet? Te tudod, hogy meddig tartasz? Meddig tart az erőd? Ismered a saját erődnek a korlátait? Jó beszélni. Tisztában vagy a határaiddal, a korlátaiddal, az is a te területed. A gondolataid, azok is a határokon belül vannak. A tiéd vagy másik? Hagyomány? Így szoktuk? Apám is így gondolta, nagyapám is, én is így gondolom. Miért? Van máshogy is lehet? Így tanultam az iskolában. Miért? Máshogy is lehet? Az kiskorúság. Felnőtt vagy? Nagykorú vagy a saját gondolatvilágodba? Kell, hogy sajátod legyen a gondolatvilágod, kell, hogy fejleszd és ápold, mint a kertedet ápolnád, gondoznád. Kell, hogy rendszeresen ellenőrizd, karbantartsd, ha kell gyomláld, ha kell plántálj. És a vágyaid, azok is ott vannak a kerítésen belül. Te vagy felelősértük. Á, és most csalódást fogok okozni sokaknak. Nem arról beszélek, hogy hogyan kéne korlátokat húzni a vágyaidnak. Az is ide tartozik. Én a másik oldalról szeretnék beszélni. Ami ugyanannyi konfliktust okoz az életbe, csak kevesebbet figyelünk oda rá. Ki tudod fejezni a vágyaidat? Vagy feltételezed, hogy a másik majd úgyis kiolvassa a gondolatot, elvégre tudnia kéne? Nem elég sóvárogni, nem elég vágyakozni. Aktívan ki kell fejezni a vágyadat, és cselekedni érte. Tenni érte. A ki nem mondott kérések be nem teljesedett vágyakat szülnek. Ki nem mondott kérések, be nem teljesedett vágyakat szülnek. Az a feltételezés, hogy tudnia kéne, hogy tudhatnák, hányszor hallod? Hányszor mondod? Mind keserűséghez vezet. Tudjátok, hogy házaspárok között mennyit hallom? Hát tudhatta volna. Hát honnan? És utána jön a csalódás, hogy nem kaptam meg, amire vágytam, hogy nem úgy bántak velem, ahogy szerettem volna, hogy nem tettek föl a kérdést, amit úgy reméltem, hogy feltesz, és meg se kérdezte. Hát miért nem mondtad? Miért kellett volna neki megkérdezni? Érzitek ezt az ellentmondást? Vágyakozunk, epekedünk, de odáig már nem alázzuk meg magunkat, hogy azt mondjuk, hogy figyelj, el akarom neked mondani, hogy erre vágyok. Szeretném, hogy megérintsél. Szeretném, hogy leüljünk és beszélgessünk. Szeretném tudni, hogy mi volt veled a munkahelyem. Vagy szeretném neked elmondani, hogy mi volt velem a munkahelyem. Beszélj magadért. Ha te nem beszélsz magadért, akkor hogy akarsz másokat megtanítani arra, hogy majd ők őszintén, nyíltan beszélnek? A szeretet külön kiemeltem, a határainkon belül vagy. Múltkor mondtam, mindannyian vágyunk adni és kapni. Merjél szeretni. Vállalt föl a rizikót, ami azzal jár, hogy szeretsz. Igen, lehet, hogy elutasítanak. De akkor tudod, hogy elutasítottak. És merj elfogadni szeretetet. Ismertem egyszer valakit, aki szerelmes volt, fiatal lánykorában, de soha nem merte megmondani, nem merte kifejezni a férfinek, aki barátja volt különben, hogy szereti. Remélte, hogy észreveszi. És egy életet várt, hogy talán majd észreveszi. Ahelyett, hogy kifejezte volna, megtudta volna, hogy vagy visszakapja a szeretetet, vagy nem, és mehetett volna tovább az életével. Elakadt. Mert nem tudta kezelni a saját felelősségeit, a saját határait. Ezek voltak a legalapvetőbb dolgok, amikről úgy gondoltam, hogy megemlíteném nektek, amelyek a határokon belül vannak, amikért felelősek vagyunk. Szeretnék néhány olyan dolgot kiemelni, csak néhány apró dolgot, ami fontosnak tartok ahhoz, hogy határainkat, a kerítéseinket meg tudjuk húzni. Ebből is leginkább a haragot. Harag. Jó dolog? Keresztények többsége, de már befolyásolt, vagy nem túlzottan ismersz ahhoz, hogy... A keresztények többsége azt mondja, hogy a harag az bűn. A harag egy önvédelmi reakció. A harag az, ami jelez. A harag, akit nem sebeztek meg, az nem haragszik. Akkor eljön hozzám valaki, és dühöng, és haragszik az egész világra, tudom nagyon jól, hogy ez csak a felszín. Meg is szoktam nekik mondani. Én a haragját nem tudom kezelni. Ha én a haragjával elkezdenék itt szórakozni, beszélgethetnénk kommunikációról, és arról, hogy miként kell kifejezni a haragomat. Fontos része a dolgoknak, de nem gyógyítanak. Tüneti kezelés. Azt szoktam mondani, megint a pitypang, emlékeztek rá? Ez a pitypang, ez egy fantasztikus világ. A harag olyan, mint a pitypang. Levágod a fejét, és azt mondod, milyen szép pázsitom van, és délután kimész, és a pitypang ott van. És holnap is ott lesz, és akárhányszor levágod a pitypangot, a fű még nem nőtt el a magasságot, a pitypang már negyedszerre van ott. Mert a gyökerei, a harag gyökere a fájdalom. Amíg nem kezeljük a fájdalmat, addig hiába vagdosod a haragot. A harag Isten ajándéka. Riasztó berendezés. Valaki átszegte a határaidat. Valaki szétpukkantotta a buborékodat. Valaki be akar jönni a kerítéseden, mikor te becsuktad az ajtót. Valaki feszegeti az ablakodat. Ez a harag. Figyelj oda rá. Figyelj oda a haragodra. Bibliában sehol nem találsz olyat, hogy maga a harag önmagában bűnnek lenne megjegyezve. Arra találsz ezer utalást, hogy mit ne cselekedjél a haragodba. Hogy ne engedd, hogy a haragod legyen az életed motivációja. Hogy ne a haragod vezérelje a te cselekedeteidet, a döntéseidet. De a harag az egészséges. Mennék tovább, mert sajnos az idő nagyon gyorsan halad. Még egy szót szeretnék nektek megtanítani, három betű. Nem. Hatalmat ad a döntése. Hatalmat ad a döntése. És védelmet biztosít. Nekünk keresztényeknek az egyik legnagyobb hibánk, hogy nem hisszük el, hogy szabad nemet mondani. A jó kapcsolatok alapja az, hogy szabadságot ad a visszautasításra és a konfrontálásra. Isten nem mond nemet nekünk? De mond nemet. Ki az, akinek még nem mondott Isten nemet? Nem lennél itt. A tapasztalatom az, hogy mi általában azért vagyunk felháborodva, mert Isten megint nemet mondott. Szabadsága van. Neked is szabadságod van nemet mondani. Legcsodálatosabb dolog, hogy Isten neked is adott szabadságot nemet mondani. Belegondoltatok már, hogy igazából a keresztény hit az egyetlen olyan hit, ahol valóban teljes szabadságod van a döntésre? És ennek ellenére Isten azt mondja, hogy szeretlek, így is szeretlek. Te döntesz, te szeretlek. Az elkövetkező még maradék néhány percet, 25 percet azzal szeretném kitölteni, hogy elmondanám nektek azokat a tévhiteket, amiket hiszünk, és amiért nem merünk felelősséget vállalni, nem merünk kerítést húzni. Említettem a kép a gondolatát, hogy csak szeress és ne bánts. És itt különösen a hívő közösségekre és hívő emberekre jellemző, de amúgy is, mivel a kultúránkra ez nagy mértékben kihat, amúgy is ez jellemző ránk. Ha határokat húzok, akkor önző vagyok. Az önzés azt jelenti, hogy az én érdekem csak az érdekem, akkor is, ha rajtad keresztül. Ez nem erről szól. Kötelességünk önmagunkról gondoskodni. Máté evangéliumában Jézus azt mondja, kérjetek, és adatik. Keressetek, és találtok. Zörgessetek, és megnyittatik. Jézus végig arra tanít minket, gondoskodj magadról. Sehol nem látunk olyat Jézus életébe, hogy Jézus elhanyagolta volna magát. Sehol. Odafigyelt önmagára. Evett, ivott, voltak barátai, társaságba járt, tanított, és félrevonult. A megváltó úgy döntött, hogy neki most egy kis magánéletre van, és csendességre van szüksége. És ott hagyta a tömeget, ott hagyta a betegeket, ott hagyta a megszállottakat, ott hagyta a tanítványokat, és elment feltöltekezni. Ahhoz, hogy igazán áldásos legyen az életed, és adni tudj, elsősorban szükséged van arra, hogy önmagadat megvédd és feltöltsd. Tévhit az, hogy ha határokat húzok, önző vagyok. Ellenkezőleg azok a legjobb segítők, akik határokat húztak. Sőt, elmondom, hogy vannak bizonyos betegségek, pszichés betegségek, amik kezelhetetlenek, ha nem húzunk határok. Vannak bizonyos betegségek, amiket a pszichológus csak és kizárólag akkor tud meggyógyítani, ha nagyon erős határokat húz. És mit gondoltok, miért van az, hogy a pszichológusok és pszichiáterek élen vannak az öngyilkosságba? Miért? Mert elfelejtettek határokat húzni. Annyira önzetlenek voltak a segítésben, hogy elfelejtkeztek önmagukról. Második tévhit az, hogy ha határokat húzok, akkor mások meg fognak sebezni. Konkrétan, ha azt mondom neki, hogy nem szeretnék lefeküdni vele, akkor elhagy. Elsődleges ok a szexuális együttlétre. Gondoltátok volna? Nem a szerelem, nem is a vágy. A félelem, hogy elhagy. Nem meghökkentő? Félek, hogyha határokat húzok, akkor megsebeznek. Az első ház. Csak szeress. Akármit tehetsz. Csak szeress. A határok húzása különben kapcsolataink tesztje. A minőségét mutatja meg. Aki el tudja fogadni a nemet tőled, abban elkezdhetsz bízni. Aki el tudja fogadni a nemet tőled, abban elkezdhetsz bízni. Mindegy, hogy milyen téren. Következő tévhit, ha határokat kezdek húzni, azzal másokat megbántok. Ugye az előző az volt, hogy engem bántanak meg, azaz engem elhagynak. A következő az, hogy akkor megsebzem, és fájni fog neki. Mondok rá egy jó példát. Eljön hozzám a feleség, monokli mindkét szeme alatt. A szája sarka kirepedve. Én nem kérdezek semmit. De pillanatokon belül elmondja. Igen, összeverte a férje. Azért jött el, hogy ezt megbeszélje, mert nincs kivel megbeszélnie. Természetesen mindenkinek hazudik róla. Elesett, megütötte magát, felbotlott, a bicikli, a járda. Kinek mi? Nagyon sok verzió van. Nem is olyan sok. Körülbelül 10. A világ minden táján. Ugyanúgy Amerikában, mint magyarul. Ugyanazzal a sablonszöveggel jön mindenki. És mikor megkérdezem, hogy mondott valamit? Nem, mert megértem, neki is olyan nehéz élete volt, mert nem akarok neki fájdalmat okozni. Nem húzok határokat, hogy neki ne okozzak fájdalmat. És tudjátok, mi a legfájdalmasabb? A kereszténység ezt még hirdet is. Nem egyszer tapasztalom, nem egyszer jönnek hozzám páciensek, akik elmesélik, hogy összeverte őket a feleségük, vagy a férjük. Igen, a feleségük, jól hallottátok. Hogy mondjam azt, hogy a férfiak között legalább annyi bántalmazott van, mint a nők között. Tudjátok, mi a különbség? Tudjátok, miért nem tudunk róluk? Mert a férfi szégyel, és nem fogja megmondani neked. Képes lesz azt hazudni neki, hogy tök részeg volt, és elesett, és összetörte magát, nincsen, hogy megmondja neki, neked, vagy bárkinek, az egész világon bárkinek, hogy este bejött a felesége hiszirohamba, a fürdőszobába, és rajta verte szét az üvegeket. Értitek, miről beszélek? Amikor jönnek az emberek, a férfiak nem merik elmondani, ugyanannyi bántalmazott férfi van majdnem, mint nő. És mit mondunk mi keresztények? Bocsánat, egy pillanatra ne is válaszoljatok. Egyáltalán mondunk valamit róla? Van az egyháznak állásfoglalása a bántalmazásról a családon belül? Mert lassacskán van a tévébe, lassacskán lehet hallani, hogy igen, a bántalmazott családokért, valahogy családon belüli bántalmazás. De egyáltalán van véleménye az egyháznak erről? Akár a katolikus, akár a református, szabad keresztények közül, akármi. A keresztény egyház vállal véleményt? Vagy azt mondjuk, hogy testvér, menj vissza és bocsásd meg. És fényes lesz a te koronád oda át. Tudjátok, az az igazság. Nagyon sokan vannak, akik már eljöttek hozzám, mert visszaküldték őket a családba. Visszaküldték őket újabb verésre. És nagyon sok gyereket látok, akiket kék-zöldre vernek. A Biblia fényében. Szabad határt húzni? Megbánthatod vele a másikat, hogy azt mondod, hogy állj, és elég volt? És itt megint jön a kérdés, oda megyek vissza, emlékeztek, azt mondtam, hogy tisztába kell lenni a meggyőződéseidről, meg kapcsolataidról mit gondolsz? Biztos, hogy a család és a házasság mindenek felett? Ó! És ez most meg fogja lenni az interneten, ha? Ajaj! Tudom, meredek kérdést dobok fel, megmondom, egy napja izzadok rajta, hogy feldobjam-e. De biztos, hogy vissza kell küldenünk a megvert gyerekeket és az összevert férjeket és feleségeket az alapján, hogy szent a házasság és szent a család? Én úgy emlékszem, hogy Krisztus az emberért halt meg, nem pedig a házasság vagy a család intézményéért. Te ezekről mit gondolsz? Mert ha ma itt vagy ha téged ez a téma érdekel, akkor valószínű az az embertípus vagy, akihez jönnek segítségért. Te mit fogsz tanácsolni? Ne bántsd meg szegényt, ne hagyd el szegényt, ne okozz neki fájdalmat. Vagy azt mondod, hogy te értékesebb vagy ennél. Amerikában csináltak egy felmérést. Azok, akiket bántalmaznak, csak minden hetedik próbálkozás után képesek kilépni a kapcsolatból. Igaz, van benne egy függőségi viszony. 7 próbálkozás, mire 8-ra képesek azt mondani, hogy elég. Kérdezem azt, mikor elég? Meddig rombolhatják a határaidat? Meddig tiporhatják a virágaidat? meddig járhatnak mások be a hálószobádba. Mert ugyanez a kategória az is, amikor valaki engedi, hogy a férje vagy a felesége még 20-szor megcsalja. Ugyanez a kategória. Meddig? Meddig kell megbocsátani? Igen, hallom a választ. 70-szer, 7-szer is. Aha. Biztos, hogy az ugyanezt jelenti? Vagy a felelősségnek, vagy felelősséget érzünk azért, hogy neki is megmondjam, hogy a cselekedeteidnek következménye van. Ha határokat húzok, lehet, hogy azzal megbántok másokat. De egyet ne felejts el, a határok nem támadó eszközök, hanem önvédelmi. A kerítés nem azért van, hogy rád boruljon. Elvileg. Kerítés azon van, hogy a rosszat távol tartsa, és a jót bent tartsa. Tévhit az is, hogy ha a határokat húzok, az azt jelenti, hogy haragszom. És erre azt mondom, amit az előbb is mondtam, megemlítettem két dolgot, ami szükséges, és amit alapvetőnek tartok, és ennyi időbe belefér, hogy a haragunk az egészséges dolog. Az egy radar. Annyit mond, vigyázz, veszély van. Hatalmat ad. A harag különben egy fantasztikus motiváció. Erő. Erő a harag. A baj az, amikor a haragot nem tudod kezelni. Kétféleképpen lehet a haragot kezelni. Az, amikor úgy mondjuk, hogy kifele menő harag, vagy önmagam ellen forduló harag. Heteroagresszió, vagy autoagresszió. Kifele forduló harag az, amikor összeverek mindenki mást, akik mindenkit lemondok mindennek, amit lehet, amikor üvöltözök a folyóson, és minden kollégám reszket tőle, bal lábra kelt. Azaz, amikor a haragot nem tudja kezelni, valaki megsebezte otthon, bejön, és már reszketni kell tőle. A másik harag, amire mi keresztények hajlamosak vagyunk, azért mi úgy gondoljuk, és nagyon jól gondoljuk, hogy ilyet nem szabadna csinálni. De ahelyett, hogy feldolgoznánk a haragunkat, vagy megtanulnánk kezelni, mit csinálunk, önmagunk ellen fordítjuk. És mi jön ebből? Jól ismert szó, mert eddig még nem volt alkalom, hogy ne beszéltünk volna. Erről depresszió. Amikor a haragomat önmagam ellen fordítom, mert hát más nem bánthatok, a harag az az időre nem érzékeny. Minden, hogy 2 perce vagy 20 éve történt. Nem érzékeny az időre. Fel kell dolgozni. Mert ha a szívünkben él, tönkre tesz. Szoktam mondani a páciensemnek, egy szintén legelső pácienseim között volt az a hölgy, aki azt mondta nekem, Emőke, megértettem, hogy míg én haragszom másokra, az olyan, mintha én ennám a mérgezett poharat, és várnám, hogy a másik halljon meg. Ezt egy olyan nő mondta nekem, nem meséltem még nektek. Ezt egy olyan nő mondta nekem, aki első pácienseim között jött be, nem tudtam semmi mást még akkor, csak visszatükrözni neki az érzéseit, akkor tanultuk az empátiát, de Amerikában az az oktatási szokás, hogy elkezdtél pszichológia szakra járt? Jó, hát akkor jövő héttől mehetsz gyakorlatra. Ha? De így, mire végeztem, addigra már volt 3 éves gyakorlatom. Első páciensen bemegyek, és előtte figyelmeztet a főnököm, akivel akkor találkozok életemben először, hogy hát akkor Emőke, nem sokára itt van az első páciensed, mert berendeltük, tudjál róla, hogy egy nagyon dühös nő, és hogyha meg tudod gyógyítani, 3 falu lesz érte hálás. És utána bevisznek a szobába, és megmondja, hogy mivel ebben még nincs gyakorlatod és kezdő vagy, azt ajánlom, hogy ha lehet őt odaültest, hogy te közel legyél az ajtóhoz. És utána kinyitja a fiókot, és azt mondja, hogy itt van a gáspré, és utána megmutatja nekem az íróasztal alatt, amire én kinyúlhatok, és azt mondja, ha ezt a madzagot meghúzod, nekünk kint szól a riasztó berendezés. És én akkor ott ültem, hogy Isten, én csak annyit tudok, hogy ezek szerint ön úgy érez, hogy, és ebből nekem hogy fogok kijönni. És valóban a hölgy bejött, és elkezdett üvölteni már az ajtóban, és bevágta magát a fotelba, és 50 percen keresztül üvöltött, és én azon gondolkodtam, hogy mikor mondhatnék neki egy mondatot, hogy megmutassam, hogy tanultam valamit. És egy idő rendszeres járás után ő volt az, mikor kiment, megkérdezték, hogy jól vagyok-e, és nem történt-e baj, végig kínáltak az ajtó előtt. És ez így van, nem túlzok. Ez így van. Reszkedtem minden alkalommal. És egy nap eljött, és azt mondta, Emőke, megértettem, hogy amikor haragszom, az olyan, mintha én innám a mérgezett poharat, és várnék rá, hogy másik halljon meg. Ez így igaz. A harag egészséges, de fel kell dolgoznod. A harag annyit jelent, hogy bántottak, vigyázz azzal, aki bántott, figyelj oda magadra, de fel kell dolgoznod, amúgy megöl. Határok lelkiismeret furdalást okoznak. Részben tévhit, részben igazság. Ezt nem hagyhatom ki. Azért nem hagyhatom ki, mert ez a szülő és gyerek kapcsolatáról szól. Kinek nincsenek szülei, jelenlevők közül. Ha elmúltam 23 éves, és el szeretnék költözni a szüleimtől, jön a lelkis mellett furdalás, mert én hűtlen vagyok a szüleimhez. Pedig egészséges. Ha azt kéri a barátnőm, hogy költözzek össze veled, de én úgy érzem, hogy én még nem vagyok kész, mert én férfiből vagyok, és én tudom, hogy ő nőből van, és ő nagyon szeretne már is összeköltözni, de én erre még nem vagyok kész, akkor lelkiismeret furdalásom van. Tudod mit? Nem baj. Erre szoktam azt mondani, hogy a lelkiismeret furdalás az első jele annak, hogy kezdesz odafigyelni önmagadra. Aki megszokta, hogy soha nem mond nemet, az kezdeti szakaszban mindig bűntudata van, hamis bűntudata, amiatt, hogy nemet mond. Nekem a gyerekeim úgy szokták mondani, hogy édesanya, megettem a süteményt, nem baj? Kicsim, azért vettem. Nem, nem baj. Ez a fajta lelkiismeret furdalás egészséges. Ez csak egy jele annak, hogy kezdesz tovább lépni. Volt egyszer egy nagyon kedves páciensem. Eljött hozzám, hogy állandóan beteg. Valóban állandóan lázas is volt. Úgy hívjuk, hogy pszichogén láz. Már minden kivizsgáláson átment. Minden kivizsgáláson. Már nem volt orvos, aki a vidéken ne ismerje 100 kilométeres körzetbe bárhol. Tudjátok, mi volt a baja? Az édesanyja reggel felhívta. 6:45 szólt az ébresztőórája, 6:45 már hívta. Szia kislányom, jól aludtál? A kislányának akkor már 2 gyereke volt, mind a 2 fölsős. Anyuka munka után, pontosan mire hazaért, már hívta. Szervusz kislányom, milyen napod volt? Megkérdezte, hogy mit fog főzni, és este megint fölhívta, hogy mit csinálnak még ma este, megnéznek-e valami filmet, hogy sikerült az együttlét a családdal, és megkérdeztem, minden nap? Igen. És hétvégén? Hétvégén megyünk hozzá ebédelni. Hány éves házasok? 16? Akkor megkérdezni, hogy csodálkozik, hogy lázas? Ettől már én is lázas lennék. És jött a gondolat, és azt mondta neki, mi lenne, ha most már többet nem? Megmondná anyunak, hogy anyu, mi lenne, ha naponta csak egyszer hívnál? Nem azt mondtam ebből, hogy nem. Én nem zártam le a napi 3 hívást nullára. Látjátok, milyen gondos vagyok? Gondoltam, ennyit egyszerre nem lehet elvenni. Elkezdett sírni. Viszont azt nem tehetem meg. Ezt nem tehetem meg az anyámmal. Hát ő mennyi mindent tett, értem. Hogy állt mellettem a küzdelmeimbe? Lelkismert húdolás. Általában leggyakrabban a szülőkkel kapcsolatban érzik ezt az emberek. Elkötelezettség érzés. Úgy gondoljuk, hogy ha valaki szeret és ad nekünk, akkor tartozunk neki. És ebből kialakul egy, én ajándékozlak téged, te is ajándékozz vissza, de ugyanolyan értékben. Ő is ajándékozott, akkor most nekem is kell adni, de egy kicsit nagyobbat, mert ez már ciki, hogy megint csak ennyit. És jön a licitálás, a hűségakció, és a többi, és a többi. Elviselhetetlen kapcsolat. Ez egy hamis gondolat, hogy ha kapok, akkor tartozok. Az ajándéknak tudjátok, mit jelent? Kaptam. Nem azért, mert megérdemeltem, csak úgy. Mert valaki kedveskedni akart. Valaki szeretett. Tudjátok, ez hol nagy probléma még? Pedagógusok között. Hallom időnként egy-egy tanártól, hogy nem tudom most mit csináljak, mert hát ezt meg ezt kaptam az anyukától, és mondta, hogy nagyon reméli, hogy a kisfia megkapja a 4-est, de hát csak 2-esre áll a gyerek. Ó, most legyél talpon. Most mit csinálsz? Kaptál egy szép nagy visszaadhatatlan ajándékot, és az anyuka hozzáfűzi. Megadod a 4-est? Az már üzlet volt, nem ajándék. És ha te erre azt mondod, hogy köszönöm szépen az ajándékot, de nem tudtam megadni a 4-est, mert tényleg csak 2-est érdemel, sajnos még egy 3-ast se tudtam kihozni a jegyei alapján, és az arroganciája alapján, és az alapján, a horkolás alapján, amit a hátsó padban rendszeresen elkövet. Mit szólna a kedves anyuka? Ugye érzitek, hogy milyen határok vannak az életünkben? Vagy mit szólna akkor, hogyha a főnök meghívna egy kávéra, és utána azt mondaná, hogy van számodra egy projekt, tudom, hogy csak te tudod megcsinálni, igaz, hogy már lejárt a határidő, de benned bízom. Most mi van? Most mit csinálsz? A főnök meghívott egy kávéra, már ott iszod a kávét az ő számlájára, és neki van egy projektje, aminek már lejárt a határideje, és te most mennél kirándulni a kedveseddel. Nem? Hogy a lelkiismeret furdalás miatt pont azt fogod megsebezni, akit szeretsz. A lelkiismeret furdalás is jó jelző. Ha csak azért teszel valamit, mert lelkiismeret furdalásod van, nem biztos, hogy meg kell tenned. És még az utolsó gondolat, amit ehhez hozzátennék, tévhit az, hogy a határok véglegesek. Vannak, akik félnek, mert azt mondják, hogy felégetek minden hidat, mi van akkor, ha meggondolom magam, és erre nagyon egyszerűen szoktam mondani, bár a valós életben a törvények a földhivatali törvények szerint, vagy milyen hivatal, nem is tudom, de nem érdekes. Megvannak a konkrét határok. A mi életünkben nem a határok úr felettünk, hanem mi vagyunk a határaink ura. Te döntöd el. Te döntöd el, hogy mikor engedsz valakit közelebb, és mikor tessékelsz ki valakit. ha hozzám valaki becsönget, az első az, hogy kimegyek. Nem, az első az, hogy összenézek a gyerekek, és ez meg ki. És a második az, hogy veszem a kulcsot, és kimegyek a kapuhoz. Ha olyan valaki, akit nem ismerek, vagy akiben nem bízok, megmondom, vagyok olyan durva, hogy néha a kaput csukva hagyom, és úgy beszélek. Ha valaki, akiben egy kicsit bizalmam van iránta, vagy éppen pénzt akar adni, és alá kéne írni a számlát, de ilyen ritkán, akkor kinyitom a kaput. Na jót, beengedjük, nem? De még mindig nem hívom be. És ha megnézem, hogy az emberek átlagába hány embert tartok a kapumon kívül, hányal beszélek nyitott kapuval, hányat hívok be az előtérben, nálunk, ahogy belépünk a házba, egy szélfogó után, ahol ledobáljuk a sáros cipőket, meg ahol elbotlunk bennük, utána van egy ilyen előtér, ami konyha, ebédlő, meg a több, és abból nyílnak a szobák. Kevesebb ember az, akit én már odáig beengedek. Esetleg leültetek egy kávéra. Még kevesebb az, akit behívok a nappalimba. Én szabom meg. Nem a határok úr felettem, hanem én vagyok úr a határaim felett. És elképzelhető, hogy valakit egy ideig csak a előtérbe engedek be, asztalhoz kávézni, és egy napon behívom, hogy üljünk már le a kanapéra. Változtathatom a határaimat. Még kevesebb az az ember, akit beengedek a gyerekeim szobájába. Azok az én kincseim, a legdrágábbak. Akárki nem mehet be az ő szobájukba. És még annál is kevesebb, aki beléphet a hálószobába. És az is lehet, hogy van valaki, aki eljött egyszer a nappalimba, és nem beljebb jött, hanem kijettessékeltem. Változtathatod. Kit engedsz közelebb, és kit kezdesz el kitolni. A határok nem véglegesek. Te döntöd el. Azzal kezdtem az egészet, hogyha tudom, hogy mi az enyém, miért vagyok felelős, akkor ez szabadságot ad. Jézusnak egész élete szabadságról szól. Isten azt szeretné, hogy nagykorúvá váljunk, és szabadok legyünk a döntésre. Befejezésül szeretnék nektek felolvasni egy olyan 11 gondolatot, csak olvasom, nem fűzök hozzá, ne ijedjetek meg. A Koch és Hawke-nak 1992-ben írt egy könyvet, Speaking the Truth in Love, ami annyit jelent, hogy a szeretetet, az igazságot szeretetben beszélve. Tehát szeretetben beszéljük el az igazságot. Jó, hogy nem lettem tolmács. Alapvető emberi jogok. Szeretném, hogy ezt a néhány alapvető emberi jogot úgy hallgassátok meg. Két oldalról. Kell, hogy te megadd a másiknak. És igen, szükséges az, hogy magadnak is megadd. Minden jognak két oldala van. Jogászon közöttünk? Ne szóljon. Az egyik a kötelesség, mert másiknak is, amit szeretnéd az emberek, hogy veled cselekedjenek, te is azt cselekedjed. Az egyik a kötelesség, a második pedig az, hogy te is elvárhatod. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak vele. Igen, jogod van hozzá. De a másiknak is. Mondhatod bármikor, hogy amíg nem tanulsz meg velem szépen beszélni, leteszem a kagylót, és majd hívjál, hogyha lehiggadtál. Én azt mondtam, nem fűzök hozzá. Jó. Kettő. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy nemet mondjon annélkül, hogy magyarázkodjon, vagy lelkiismeret furdalása legyen. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy nemet mondjon, anélkül, hogy magyarázkodjon, vagy lelkiismeret furdalása legyen. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy lelassuljon, és időt szakítson a gondolkodásra. Ó, ez az én leckém. Öt gyerekből van egy kicsi fiam, akinek egy fél óra eldönteni, hogy sült krumplit vagy krumplibürét kér. Néha nagyon szeretnék helyette dönteni. De tudjátok mit? Neki joga van a saját tempójába eldönteni. És a lánynak vagy a fiúnak, akit szeretsz, joga van eldönteni, hogy igent vagy nemet mond. Akkor is, ha időre van szüksége. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy meggondolja magát. Joga van ahhoz, hogy meggondolja magát. Amit megmondtam, azt megmondtam. Tévedhetünk is. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy kérje, amit akar. Megnyissa a kapuját, és esetleg beengedje a jót. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy információt kérjen, mielőtt döntene. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy tévedjen, hibázzon. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy önállóan döntsön, és elfogadja a következményeket. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy kifejezze a saját érzelmeit. Érzitek, hogy ez mind a határainkról szól? Mindenkinek joga van ahhoz, hogy segítséget kérjen. És mindenkinek joga van ahhoz, hogy önálló egyén legyen, aki Istennek tartozik elszámolással, és független mások elvárásaitól, helyeslésétől és befolyásolásától. Elismételném ezt az utolsót, hisz ez az, ami meghatározza legjobban a határainkat. Mindenkinek joga van ahhoz, hogy önálló egyén legyen, aki Istennek tartozik elszámolással, és független mások elvárásaitól, helyesléseitől és befolyásolásaitól. Hiszem, hogy az egyik legcsodálatosabb ajándéka Istennek, amit nekünk megadhatott, az pontosan ez a szabadság. Ez az önállóság. Nehogy azt higgyétek, hogy ha szabadok vagyunk, akkor eltávolodunk. Akkor vagyunk igazán képesek közeledni egymáshoz. Amikor megszűnünk félni a bántástól, és megszűnünk félni attól, hogy nem fognak minket szeretni. Hajtsuk meg is fejünket, és imádkozzunk, mielőtt a kérdésekre térnénk. Istenünk, köszönjük neked azt, hogy olyan csodálatosan példát mutattál nekünk, és példát mutatsz nekünk abban, hogy Te egy szabad Isten vagy, akinek a szeretetét nem változtatja meg se dühöngésünk, se tévedésünk, se eltávolodásunk. Segíts hozzád hasonlítani. Segíts megismerni magunkat, és felhúzni kerítéseinket, vagy éppenséggel lazítani azokon. Adjál nekünk szabadságot, segíts megvédeni szabadságunkat. Segíts, hogy érett, önálló egyénekként állhassunk Te előtted, és azok előtt, az emberek előtt, akiket mellénk tettél. És kérünk Téged, hogy a mi népünknek is add meg ezt az önálló gondolkozást, az önállóságot, a belső szabadságot a jóra és a rossz távol tartására. Köszönjük azt, hogy szerető Isten vagy, és köszönjük azt, hogy te minket nem bábokká, hanem egyéniségekké alkottál. Áldunk téged, és kérjük a te áldásodat életünkre. Amen. Hát túlmentem. Nem tudom, hogy kérdésekre van-e idő egy-két kérdésre, három kérdésre? Eddig fél kilencig? Fél kilencig, akkor van-e kérdésetek? Azt kérném, hogy a hozzászólásokat inkább ne, hanem inkább kérdéseket. Gyöngy Halász, mondjad! Hetvenszer, hétszer megbocsátás az, amikor bűnbánattal állok itt, és a jóra való elszántsággal, hogy hányszor bocsássak meg. Az, ami azt mondja, hogy újra és újra megújítom a megbocsátásomat irányodba, ami azt jelenti, hogy persze, ezt nem tisztáztam, hogy mi a megbocsátás, ami egy külön előadásom. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy közel engedlek magamhoz. Megbocsáthatok úgy, hogy én téged távol tartalak. Nagyon szép megfogalmazásban tettem sajátomévá is. A megbocsátás az, amikor elengedem a tartozásodat. A megbocsátás az, amikor lemondok a bosszú jogáról. Ez a megbocsátás. A megbocsátás nem biztos, hogy azt jelenti, hogy újra közel kerülhetsz hozzá. És hogyha így értelmezzük, akkor az egyik nem zárja ki a másikat. Így van. Tehát az emberek ebbe, ez egy tévhit, amit a megbocsátásnál szoktam elmondani, én nagyon szeretem a tévhiteket. Tehát pontosan így van. Az emberek azt hiszik, hogy ha én megbocsátok, akkor gyere, és újra ugyanolyan közel, ahogy voltunk. Na most, akkor erre felhozok egy durva példát, ahol ezzel legelőször találkoztam. Egy fiatal lány volt, akit megerőszakoltak. Megkérdezte, hogy ugye akkor már egy jó ideje beszélgettünk, rendszeresen járt hozzánk, tehát nem az első alkalommal dőlt ez a kérdés el. Fölmerült a megbocsátás. És ő maga mondta, hogy szeretne megbocsátani, de fél ettől a fiútól. És erre mondtam neki azt, hogy megbocsátás csak annyi, hogy te elengeded az adósságát. Rábízod Istenre. Azt mondod, nem állok rajta bosszút. Nem hány torgatom fel a gonoszt. Nem fogok ezen rágódni egy egész életem, hogy ő mit tett velem. De közel ne menj hozzá. Tartsd magad távol tőle. És azt kérdezi, és ha nem megyek ugyanabba az utcába, soha többet be baj? Azt mondtam, nem. Egészséges. Sőt, tudod mit? Kérlek, többet ne menj be abba az utcába. Meghúzta a határait, és megbocsátott. Az egyik nem zárja ki a másikat. És onnantól kezdve igazából neki lelki szabadsága volt. Szabadsága volt élni, és szabadsága volt belülről, a haragtól, a gyűlölettől.
Másik kérdés ehhez kapcsolatban, az előző témában, hogy érted azt, hogy megint neki a felülutat, felső ruhádat kérik, akkor az a tarsolt, és hát a kérdés még egyszer, hogy érti azt, hogy a megütött egyik oldalt tartsod a másikat is, tehát Jézus tanítja ezt, a másik a felső ruhádat kérik, akkor az alsót is adod.
Itt arról van szó, hogy abban az időben törvények voltak. Ha az a törvény, ha odaáll eléd egy római katona, és azt mondta, hogy add ide a ruhádat, neked kötelességed odaadni, császár nevében beszél. Ne szállj harcba mindenért. Nem kell neked mindent megvívnod. Nem kell neked minden csatában elvérezned. Szimbolikus a jelentés. Nem kell neked mindig mindenben megvívnod a magad kis harcait. Döntsd el, mi a szükséges, miért kell harcolnod. Ha elkérik a te ruhádat, adod a másikat, menjen tovább, hagyjon téged békén. Nem tehet semmit ellene, mert törvényes. Megütnek jobbról, tartsd a másikat, azt menjen tovább. Ne szállj harcba, ne vitatkozz. Nem azt jelenti, hogy megbántanak, akkor még háromszor menj vissza, hogy most is megvernél, biztos? Bocs, most tudom, hogy így nevetségesen hangzik, talán azért, mert már megszoktátok, hogy néha kisé elszállok itt, de az embereknek nagyon nagy százaléka ezt komolyan megkérdezi. És visszamegy, és azt mondja, hogy hát, ha most már annyira fog szeretni, hát, ha magába szállt, hát, ha többet nem üt meg. Még kérdés? Van-e? Megfogtál. Legnagyobb belső konfliktusom. Emőke az, aki nem tud haragudni. Utána, amikor olyat kérdeztek, amit nem tudok. Adjatok tippeket a pszichológusnak. Na nem. Én azt hiszem, megmondom, én azért voltak és vannak haragos időszakaim. Megpróbáltam azt, hogy kimegyek a pusztába. Mondták nekem, én ezt a kérdést sokszor felvetettem, és nagyon intelligens művelt keresztény emberek ajánlották nekem, hogy Emőke, hát ott laksz a puszta közepén a semmibe. Menjél ki és üvöltsél. Egyszer már nagyon telített voltam munka után, beültem a kocsiba, kivezettem, biztosítottam, hogy senki nem fog látni, itt már csak a holdkörös van. Kiszálltam, és akkor mondtam, hogy na, most üvölteni fogok. Álltam, vártam, és utána rájöttem, hogy minek? Hát dühös vagyok, te most mi? Fogok már is üvölteni? Megmondom az igaz, röhögögörcsöt kaptam magamtól, beszálltam a kocsiba, és hazamentem. De van, akinek bejön. Van, akiről tudom, hogy úgy vezeti le a dühét és a feszültségét, hogy fut. Megmondom, napi 5 kilométert lefut. És nem fogom azt mondani, hogy egészségtelen. Azt mondtam, a harag energia, nem? Energia pedig? Erre szoktam mondani a kisem, édesem, a legik fizika! Nem vészel! Ez nem fizika? Kémia? Mi volt ez? Valami ilyesmi, nem? Becó, uff, megijedtem. Energia, a halag energia, valamit csinálni kell vele. Ki mibe adja benne? Van, aki lefut napi 5 kilométert, neki bejön, azt mondtam neki, azt mondta, nagy baj. Mondom, nem, nagyon egészséges, csinálja. Azért nem depressziós, tényleg így van. volt idő, amikor én abban éltem ki a haragomat, hogy leültem és zenéltem, méghozzá az orgonánál. És tudjátok, mit csináltam? Kinyitottam a nagy kapuit a templomajtónak, és rátettem tutira, hogy az egész falu hallja, hogy orgonálok. Mondjuk ugyanazt a darabot játszottam már 20-szor. Azt is megmondom, azért a basszus szólam nagyon jól hangzott. Egyszerűen gyönyörű volt. És bennem az úgy ívelt az a dallamsor, hogy azt mondtam, az mindent kifeje. Azt, hogy a jobb kéz ott mit csinált, nem érdekel. Csak kellett hozzá játszani. Belül nem az hozta ki. Annak idején hárfáztam. Amikor hárfáztam, az adta ki. Nagyon sokaknál az írás adja ki. Egyszerűen kiírják. Látnátok a lányomat, ahogy gépel. Szoktam mondani, kislányom, várd meg, míg kimegyek, mert nem bírom hallatni a billentyűket. Akkor tudom, hogy a napóját gépeli, a blogját. És azt is tudom, hogy dühös. De jót tesz neki, mert egy idő után, mondjuk kicsit sok idő után, de amikor kijön, egészen higgadt. Energiát ad ki. Mozgásba, írásba, alkotásba, és még valamibe, beszédbe. Beszéld ki, hogy mi feszít. Na, ha kiadtad, már belülről nem feszít többé. Még ha csak egy jó barátnak is. Beszéld ki. Nem biztos, hogy annak mondd, annak kell elmondanod, aki megbántott. Csak mondd el. Sőt, még egy valamit mondok. Bőgél egy jó nagyot. Tudjátok, hogy az agyunk úgy van beállítva, hogy amikor elkezdünk sírni, beindul az a tűzoltóknál a jellegzetes riasztó. Villog, és minden azt mondja, hogy pánik, baj van, azonnal dopamingyártás. Dopamin, édesapám, biztos. Szerotonin? A kettő közül valamelyik. Mind a kettő a depresszió ellen van. Nem, a sírás azért van, mert igazából a sírás az, amik a szervezetbe beindítja a riasztó berendezést arra, hogy itt antidepresszánst kell gyártani az agyunkba. Azért sírunk túl sokat, mert a szervezet egyfolytában jelez, tehát nem tudunk eleget produkálni. Ez tényleg így van. Tehát lehet ezeket feldolgozni, a kérdés az, hogy mikor találjuk meg. Ha idejében, az nagyon jó. Ha később, akkor sokat küzdöttünk. Mindjárt időnk végére járunk, és tudjátok, hogy ha édesapám itt van, akkor ő nagyon hűségesen megígérte, hogy ő soha nem szól bele az előadásomba. Szegény, ilyen lánya van. De látjátok, tiszteli a határaimat. De épp ezért nem állhatom meg, hogy meg ne kérjem, hogy mondjon valamit a önvédelemről.
Hát, így dolgok mondok. Egyikor hoztam neked egy virágot, azzal kifejezem az örömmet a nagylányomban, és most a legtöbbet. Hát ez az egyik. A másik, megdobottattam színemet, mikor az amerikai utcákról beszéltél. Én, mint menekül, mikor kikerültem Amerikába, láttam, hogy sehol nincs kedve. Minden, akármerre megyek, látom a gyűjtő házakat, van egy úgynevezett drive-day, behajtó, azon be lehet menni, tanítanék is, és mehetek a következő, ott sincs kedve. Nincsek a szabadságot le. Ez. Aztán egyszer elmondtam a barátomnak, hogy hogy lehet ez, hogy nem télnek az ember, hogy nem. Hát ezt a történelem alakítottak ki. Azért alakítottak ki így, mert mindig volt, hogy mi a háború, ez a háború, hol az, és nem úgy azt gondolt, hogy nincs hat kettés, nincs hatán. Aki a drágébe beállít, meghívás nélkül, a gazdának úgy tetszik, hogy elejéti, de hát van kettés, csak egy kicsit más. De most hazajöttem Magyarországra, mondtam, hogy hol szenvednek a legtöbbet. Mikor hazajöttem, de így gondoltam, hát az altra. Különleg a hortobákkal. Elment a Bajdonkosra. Volt valaki itt hajdúkosörmény? Hát az emlékszik, hogy milyenek a hajdúkosörményét házak. Udvaraj, két méteres falukban. Így itt vagyunk, a katos helyére van a tevén. És úgy érzem magam, mint a Szibériában volnék egy, nem tudom milyen zárt, katonai kaszárnyában. És akkor megkérdeztem tőlük, hogy miért van itt? Azért, mert a törökök itt rendszeresen betörtek, és ezt biztosítottam az önmédelem. Tehát az önmédelem, hogy így mondjam, egy olyan generális vagy univerzális, egyetemes emberi tulajdonság, amelyet meg kell lenni, ha nagykorúak vagyunk. És most hallottuk megint egy szép előadást, amit én is köszönök neked, az, hogy nagykorúban kell lennünk, hogy meg tudjuk védelmezni magunkat, felismerjük a szükségét arra, hogy fölkészüljünk, mert 86 éves koromban mondom, szégyellem magamat. De most tudom voltam, milyen 60 éves koromban. Milyen butaságot követtem el 70 éves koromban. Hogy mehetem ezt megtenni, mikor már végén felé jártam, és közeledtem a 80-hoz. Tehát állandó változásban vagyunk, de ehhez nem voltunk eléképpen fölkészítve. Nem azt akarom mondani, hogy ez egy új evangélium, tehát azt sem kell olvasni oda, azon is ebben bezárom, az Efezus 4-nek a közepét, az a legdöntőbb, a kereszténység egyik legcsodálatosabb üzenete, egyik a szabadulás, a másik pedig a vaskodus, a szellem, az egyéniség, a vaskodusnak.
Köszönöm szépen is. Majd 96 éves korában emlékeztetjük édesapát, milyen hülyeségeket csinált 86 éves korában, jó?
Nagyon köszönöm.
Jézus, amikor egyszer kijön a városból, és a farizeusok meg akarják kövezni, átmegy a tömegen, és eltűnik közülük. Ha jól tudom, és jól emlékszem, de tanulmányozzátok utána, légy szíves, ez az egyetlen olyan eset, amikor Jézus saját javára használta fel isteni erejét. Önvédelemből. Nem volt itt az ideje. Ezt már említettem nektek. Jézus eljött, igen, kereszt halált halni. Az egy értelmes halál. De értelmetlenül szenvedni? 5-10 ember bűrohamától? Az nem lett volna megváltás. Nem szeretnék visszaélni türelmetekkel, bizalmatokkal. Köszönöm a figyelmeteket, és ha jól tudom, 2 hét múlva társkapcsolat? Társkapcsolat? Pár? Mi? Kapcsolataink. És annak nincsen meg a témája.
Igen, az egy ilyen ráadás, meglepetés
volt. Dobjatok fel ötleteket. Gondoltam. Akkor a harag és megbocsátás. Jó lesz? Kár.